Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Két nappal a párizsi terrortámadás után tegnap a francia légierő az eddigi leghevesebb támadást intézte az iszlám állam fővárosa Rakka ellen. A 10 bombázó egy parancsnoki központot és egy kiképzőtábort is megsemmisített, közölte a francia védelmi minisztérium. Bár a közleményben nem szerepelt, valószínű, hogy a hadművelet egyértelmű válasz a pénteken Párizsban végrehajtott 129 áldozattal járó merénylet sorozatra, amelyet az iszlám állam elnevezésű terrorszervezet vállalt magára. A következő percekben több más mellett arról is kérdezem majd a biztonságpolitikai szakértőt, hogy mennyire lehet hatásos fegyver a bombázás az iszlám állam ellen. De a műsor második felében a terrorcselekmények kapcsán megerősödő európai iszlám ellenességről is szó lesz. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
A péntek esti 129 ember halálát követelő párizsi terrorcselekményeket követően egyre inkább nő a nyomás a nemzetközi közösségre, az iszlám állam felszámolására. A közösség elutasítja a szárazföldi csapatok bevetését Szíriába, de a bombázásokat egyre inkább erősítik. A kérdés az, hogy ez elegendő-e, illetve lehet-e valóban győzelmet aratni az iszlám állam felett bombázásokkal. A vonalban van Wagner Péter biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval elegendőek ezek a bombázások?
Nem, nem. Ezekkel a bombázásokkal nem lehet legyőzni az iszlám államot. Segíthetnek abban, hogy egy szárazföldi támadás, vagy szárazföldi műveleteken keresztül legyőzik a terrorszervezetet, de csak a légitámadások nem oldanak meg semmit.
Azért nem oldják meg, mert egyébként egészen speciális harcmodorban küzdenek, vagy egyébként reguláris hadsereggel szemben sem feltétlenül kecsegtet győzelemmel csupán a légitámadás?
Nem tudják a légitámadások legyőzni, mert a jelenlétük ugye egy főleg sivatagos területen valósul meg, ahol benn vannak a városokban, a városokban pedig civilek is élnek. Tehát ha valaki visszaemlékszik Vietnámra, ugye ott az amerikaiak korlátlan légiháborút vívtak, szinte szőnyegbombázások, az se oldotta meg a Vietcong ellenállását. Most már ilyet nem lehet tenni, ugye csak precíziós légicsapások vannak, és hogyha ezek a terroristák benn vannak a városokban, akkor onnan nem lehet kibombázni őket szimplán.
És egyébként meg benn vannak, vagy talán pont ezért vannak benne a városokban, mert hogy a civilek mögé bújnak?
Hát egyrészt ezért vannak benne a városokban, másrészt azért, mert egy sivatagos területről van szó, tehát nagyon máshol nem tudnának lenni. Nyilván abban a pillanatban, hogy kimennek a városból, akkor kiteszik magukat annak, hogy légicsapást kapnak.
Ugye most itt az elmúlt napokban a terrortámadást követően is, de még előtte is voltak olyan hírek, hogy célzott légicsapásokkal kiképzőbázisokat találtak el, illetve most már támadják a különböző az iszlám állam kezén lévő olajlétesítményeket is. Nekem az volt a furcsa, hogy korábban nem tették ezt, mert hiszen azért, ha a pénztől elvágják őket, vagy a pénzforrástól, vagy az egyik pénzforrástól, az lényegesen javíthatná a koalíció lehetőségeit. Sok kérdés van ebben az egy mondatban, de talán még azt is hozzátenném, hogy egyébként annak mi lehet az oka, hogy kifejezetten az olajlétesítményekre, meg a egyéb ilyen pénzszerző helyekre csak most koncentrálnak?
Az olajlétesítmények ellen légicsapások igazából elkezdődtek már tavaly, amikor az Egyesült Államok és a Nemzetközi Koalíció, benne Franciaország felismerte, hogy pénzügyileg is meg kell gyengíteni az ellenállást, illetve az iszlám államnak az anyagi alapjait. De hogy ezzel van egy nagy probléma, ugyanis ennek az iszlám állam kőolajkutyén kitermelt olajnak, amit házilagosan finomítanak, a legnagyobb felvásárlója az a helyi lakosság. Illetve nem csak az iszlám állam területén, hanem a többi iszlamista Al-Nusra Front és a szíriai különböző felkelő csoportok területén élő lakosság. Egy másik részét az Assad rezsim veszi meg, de a fő felhasználója az ellenzék kezén levő területekén élő lakosság. Na most, hogyha elveszik ennek a lakosságnak a fűtőolaját, ez a legnagyobb felhasználása ennek, akkor ezek az emberek különösen térre fűtőanyag nélkül fognak maradni. Tehát itt volt egy ilyen meggondolás, hogy mi van akkor, ha lebombázzuk a finomítókat és a kőolajkutakat, még nehezebbé válnak az életkörülmények a felkelők kezén levő területeken, ami jelentheti azt, hogy az emberek visszamennek az Assad rezsim területére, azaz meggyengítjük a saját szövetségesünk egy részét, vagy az emberekből menekültek lesznek és elmennek Törökországba, mert még nehezebbé válnak az életkörülményeik.
Egyébként itt mondta, hogy az Assad rezsim is az iszlám államtól vásárol olajat, gondolom nem közvetlenül.
Nem közvetlenül, hát megvannak a különböző kőolajcsempész hálózatok. A harmadik iránya ennek az iszlám állam által termelt olajnak Törökország. Törökország ilyen magánfinomítók, meg a szürke piac. Tehát az illegális kőolajcsempészetnek a hálózat, ez részben arra az ilyen szervezett bűnözői és csempész hálózatokra épül, amelyek már évtizedek óta működnek ezeken a területeken, tehát ez nem most alakult ki, csak most már ezek a szervezetek kőolajt is csempésznek. Az egész rendszernek az alapja még a 90-es években alakult ki, amikor a Irakban a Saddam rezsim ellen nemzetközi szankciókat vezetett be az ENSZ, és akkor Saddam Husseinnek rá kellett támaszkodni erre a szürke hálózatra arra, hogy az iraki kőolajtermelés egy részét ki tudja csempészni az országból.
És kifejezetten ezekre a csempészekre nem lehet csapást mérni? Most nem feltétlenül katonai csapást, csak talán más módon ellenőrzésekkel, vagy ebben nem érdekeltek a szomszédos országok sem?
Hát ugye itt egyetlen egy ország érdekelt lehet ebben, Törökország.
De Törökország az pont több dologban is úgy viselkedik, mintha néha nem is tudjuk, hogy melyik oldalon áll.
Ezzel meg is válaszolta a kérdést.
Értem.
Törökországnak sok problémája van a szíriai polgárháborúval kapcsolatban, és az egyik az tényleg az, hogy az iszlám állammal kapcsolatban nem minden területen lép fel. Ugye, amikor fellép, akkor néha a kurdállásokat bombázza, még mindig vannak olyan határszakaszok, ahol kvázi kibe tudnak járni a nyugati tesek is Szíria felé, mint be az iszlám állam területére, Törökországon keresztül. Törökország stratégiai érdekei mások, mint a nyugatnak. Igazából ez a probléma, ez a hosszú távú fellépésnek a nagy kérdőjele. Tehát a nyugatnak érdeke elsősorban az iszlám állam megdöntése, de Iránnak, Iráknak, Törökországnak, Szaúd-Arábiának vagy Szíriának, az Assad rezsimnek ez nem az elsődleges. Azok, akik ott vannak helyben, azoknak nem az iszlám állam az elsődleges célpont, hanem valaki más.
Nevezetesen?
Hát Iránnak az az érdeke, hogy az Assad rezsim fennmaradjon, de az arab világ közben meg legyen osztva. Törökországnak az az érdeke, hogy a kurdok nehogy túlzott helyzetbe kerüljenek, a szíriai kurdok. Tehát ő elsősorban azt akarja megakadályozni. Izraelnek ez egy rendkívül kényelmes állapot, mert az ország belső káoszban van. Nem dőlt el egyik irányba se a biztonsági helyzet. Tehát amíg Szíriában egy ilyen egyensúlyi helyzet van, folyik a polgárháború, de senki se nyer, az igazából az Assad rezsim külső híveinek is jó, és az ellenzék külső híveinek is jó.
Illetve a fegyvergyártóknak minden oldalról jó.
Igen.
Ők nyernek ezen a legtöbbet. Ezek szerint az ellen se nagyon lehet tenni, hogy bár most gyengítik valamelyest az iszlám államot, hogy az Európában zajló háború megkezdődjön vagy folytatódjon, mert hát például Franciaországban úgy járnak ki be ezek a terroristák, mintha senkit nem érdekelne, miközben rendre lehet olvasni, hogy a francia titkosszolgálat tudott róluk, találkozott velük, tud róluk, de mégsem tesz ellenük, vagy tehet ellenük semmit rámpont a törvények miatt.
Hát igen, ez a demokráciáknak az egyik nagy kihívása, hogy addig, amíg csak annyit tudok róla, hogy az illető elment Szíriába, és ott megfordult, és csak feltételezésem van arra, hogy az iszlám állam oldalán élt, vagy harcolt, de nem tudom biztosan, hogy embert ölt, akkor ez hogyan büntethető, vagy ezzel mit lehet csinálni. Másrészt pedig olyan számok vannak, olyan nagy mennyiségben vannak most már szimpatizánsok, illetve olyan embereket meg kell figyelni, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, akit folyamatosan figyelik el. Egy francia terrorszakértő szerint 25 emberre van szükség ahhoz, hogy egy gyanúsítottat 24 órában megfigyeljenek. 25 ember, és van 5000, 10000 olyan ember, akiről tudnak, akiről aktájuk van a francia titkosszolgálatoknak. De mindezek mellett azt mondom, hogy a francia titkosszolgálatok az esetek talán olyan 80%-ában meg tudták kiúsítani idáig a terrorcselekményeket. És nem tudom, a 18 esetből 15 az hány százaléknak számít, de azért komoly munkát végeztek, és értek el eredmények. És mivel nincs tökéletes biztonság, sajnos ezek a terrorcselekmények megtörténnek.
Néhány héttel ezelőtt, mikor itt volt nálam a stúdióban, azt mondta, hogy nem a bevándorlók között és a menekültek között kell keresni elsősorban, bár nem kizárható, de nem logikus, hogy köztük jöjjenek vissza ezek a terroristák a kiképzőbázisokról. Most mégis több helyütt lehetett olvasni, hogy ezzel a beáramló embertömeggel jött be a párizsi merényletben résztvevő személy is. Most hogy látja? Bekeményít Európa még jobban?
Ugye ez egy érzékeny kérdés, hogy most akkor tényleg a menekültek között mire lehet számítani. Úgy tűnik a terrortámadásban, hogy valószínűsíthetően volt legalább egy olyan személy, aki a menekültek között érkezett egy hónappal a terrortámadás előtt. Bár az eset körülményi még elég kérdésesek, mert furcsa, hogy egy öngyilkos merénylőből pont az útlevele marad meg, tehát itt még nem teljesen ismerjük a körülményeket, nem tudjuk, hogy ez valami felültetés, de tegyük, fogadjuk el, hogy tévedtem, és tényleg egy darab ilyen menekült érkezett, vagy menekülként érkező személy jött, hogy terrorcselekményt kövessen el. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy ez a fenyegetés létezik, komolyabb annál, mint amire számítottunk, vagy számítottam. De azt kell látni, hogy az elkövetők nagy része az továbbra is helyi volt. Önradikalizáción vagy Szíriát megjárt visszatérő önkéntes volt, aki nem a menekültek között jött vissza. Az akciót ők szervezték meg, ők szerezték be a fegyvereket. Tehát a fő fenyegetés továbbra is szerintem ezek között az emberek között kell keresni, akik nem menekültként. Arról nem is beszélve, hogy ugye körülbelül 800 ezer, 1 millió menekült érkezett talán ebben az évben. Attól, hogy egy vagy kettő vagy öt személy közülük terrorista céllal vagy terrorizmus céllával jött, szerintem nem lehet az a megoldás, hogy lezárjuk az Európát és minden menekültet kiszorítunk belőle.
Több helyütt gondolkodnak már ezen elemzők, illetve kollégák is leírták már, hogy az iszlám államnak lehet az a célja, hogy ön is mondta, hogy az még nem egészen tisztázott, hogy miért maradott pont az útlevél egy öngyilkos merénylő után szépen felismerhetően tisztán. Szóval, hogy mintha az lenne az érdekük, hogy egy jó erős iszlám ellenességet és egy menekült ellenességet szítsanak Európában. Ez miért fontos az iszlám államnak, hogy miért lehet fontos?
Azért, mert a dzsihadisták gondolkodásában van egy ilyen tendencia, hogy a cél egy ilyen totális szembenállás kialakítás a köztük és az ellenség között. Csak fekete és fehér van, nincs szürke zóna, nincsen köztes állapot. Egy háborút akarnak, mert ezen a háborún keresztül érhetik el az álmukat, a kalifátusukat, az, hogy egy ilyen hatalmas kataklizma keresztül, egy ilyen tisztító tűzön keresztül szülessen meg az állam a nagybetűvel.
És akkor ezzel ugye elérik azt, hogy egyre több lesz a szimpatizánsuk, hiszen ha nem érzik...
Szerintem nem érik el, tehát ez egy utopisztikus nézet, hogy egy ilyen nagy világégésen keresztül jön el az új tiszta államuk. Szerintem nem szereznek ezzel több szimpatizánst. Még a hívők között sem. Az a baj, hogy arról sosem beszélünk, hogy Európában a muszlim hátterű emberek közül hányan vannak, akik ateisták, akik elhagyták a vallásukat pontosan azért, mert elmenekültek ezekből az országokból. Elegük volt abból, hogy a vallás mindenbe beleszólt, mindenben korlátozta őket.
Viszont,
ezekről az emberekről sose hallunk.
Viszont hallunk azokról a harmadik generációs muszlim gyökerekkel rendelkező fiatalokról, akik pont emiatt, mert most talán itt Európában nem érzik jól magukat valami oknál fogva, akár munkanélküliek, akár más miatt, a vallásban találják meg, és ezekben a szélsőségekben magukat.
Nem a vallásban találják meg. Tehát ezek az emberek nem vallásosak. Ezek valamiféle agymosáson esnek át, nyilván a vallás nevében, az iszlámon keresztül történik meg ez az agymosás, de ezek az emberek nem lesznek vallásosak. Nem járnak naponta mecsetbe, nem imádkoznak naponta ötször. Nem tudom, mi egyébként mitől számítanának vallásosnak.
Akkor ön kitől tart akkor?
Akitől tartani kell, azok ezek a radikalizálódott európai muszlim fiatalok, főleg azok, akik megfordulnak a Közel-Kelten, Szíriában és Irakban elsősorban. És nyilván attól kell tartanunk, hogyha egy állam nem tud válaszokat adni ezekre a társadalmi feszültségekre, akkor ezek a problémák nem szűnnek meg.
Wagner Péter, biztonságpolitikai szakértő, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm.
Beszállókártya.
És a vonalban van Mihály Balázs Sejk, az Európai Fatua tanács elnöke Bécsből. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlök mindenkit!
Ezek a párizsi merényletek döbbenettel töltenek el mindenkit, gondolom a muszlim hívek többségét is. Viszont érthető, nem érthető módon hirtelen felerősödtek az iszlám ellenes gondolatok a lakosság többségében. Olyannyira, hogy például most olvastam valamikor, hogy egy muszlim taxis sírva köszönte meg az utasnak, hogy két óra várakozás után végre hajlandó volt beszállni az autójába. Bécsben például mennyire érződik ez, vagy van-e ilyesmi hatása a szombati történéseknek?
Ijedtek az emberek, meg vannak félemlítve, vagy inkább félnek, nincs aki őket félemlíti. És az az igazság, hogy ez a borzasztó tett, se az iszlámmal, se semmilyen vallással, se semmilyen etikával nem egyeztethető, és el kell ítélni. Tehát azt lehet mondani, hogy a muszlim emberek, akik Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben élnek, hát nem a legboldogabb napjaikat élik meg, mert valóban felerősödtek az iszlám ellenes hangok, az iszlamofóbia. Ennek a hétköznapi ingerültségekben egyes helyeken még felvonulnak, tiltakoznak, bevándorlás ellenes mozgások tapasztalhatók, de ezek egyedi jelenségek, nem általánosíthatók. Tehát megosztó volt a társadalom szempontjából, inkább ez a helyes.
Egyébként önök vallási vezetők mit tudnak tenni ilyenkor? Hát gondolom erről azért beszélnek, és nem feltétlenül most az alatt a pár nap alatt, bár én azért úgy gondolnám, hogy ilyenkor a kommunikáció is felerősödik önök között.
Hogyne, semmi más, mint a kommunikációt, mert az okokat nem mi tudjuk kezelni. Tehát ezeknek az akcióknak, a terrorizmusnak az okai olyan mélyen van, amelyeket itt most találgathatunk, hogy ki meg összeesküvés elméleteket szőhetünk, de egy a lényeg, hogy nem a muszlimok és nem az európai átlag emberek tudják ezt az egész kérdést kezelni. Amit mi tudunk csinálni, az a békítés, és valahogy meggyőzni embereket, hogy egyrészt ne féljenek, semmi másoktól se, mások tőlünk. Ez a jelen pillanatban ez az egyetlen eszköz.
Egyébként azzal a problémával, hogy az elkövetők jelentős része harmadik generációs Európában felnőtt muszlim,
igen,
gyökerekkel bíró fiatal, mert ugye most pont itt az imént Wagner Péterrel arról beszélgetünk, hogy nem is biztos, hogy ezek vallásos fiatalok, csak valamihez menekültek már a szekularizáltságukban.
Erről sokat beszélgetünk a kollégákkal. Ugye arról már volt szó, hogy a nagy bevándorlás, a nagy vendégmunkás Európába nagy számban a múlt század 60-70-es éveibe érkeztek, és nem vallási célból pénzt akartak keresni, a múltiknak meg szükségük volt rájuk. Nos, ezekkel nem volt semmi gond, küldték haza a pénzt, de a múlt század 80-as éveiben az európai gazdasági közösség országainak parlamentjei meghozták a családegyesítési törvényeket, és bejött a papa, mama, nagypapa, nagymama, tehát mind olyan inaktív szereplő a játékban, akik nem dolgozni jöttek, nem pénzt keresni jöttek, hanem hogy itt legyenek. Na most ők azok, akik a vallással foglalkoztak, és akiket utána hitükben megacélozott a nagyon sok ide érkező misszió, majd a mecsetek, stb. És ezek a mecsetek is a szegregációt erősítették. És ez már a 80-as évek, amikor az első generáció megszületett. És kik foglalkoznak az első generációval? Az ide érkező papa, nagypapa és egyébek. Tehát végül is nem a szülő az adja át, ott a szülő neveli a gyermeket, mert az pénzt keres, hanem a beérkező másik generáció, akik pedig egyrészt a hitet élesztik a gyerekekben, másrészt pedig emlékeztetik őket arra, hogy mit éltek át a gyarmatosítás idején, hogy a szomszédban az Ahmed bácsit, az a francia katona, hogy lőtte le, és hogy miképpen, hogy történt a gyarmatosítás. Tehát végül is előkerül a történelem, és annak az a korszaka, amikor a negatív emlékképek bekerülnek a gyerekek világába, majd onnan tovább a harmadik generációba. Nos, így érünk el a mához, és ezt az egészet fűszerezik a gazdasági nehézségek, a munkanélküliség, mert nyilván ki az, akit kirúgnak a gyárból elsőként, nem azért, mert muszlim meg bevándorló, hanem azért, mert nem alkalmas.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.